Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 60. részéből, a 60. rész válogatott verseiből.
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Igen, engem várnak a szigetek, és elől jönnek Tarzusz hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstöket és aranyokat azokkal együtt. A te Urad és Istened nevének, és Izrael szentjének, hogy téged megdicsőített. Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked, mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad. És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek. A helyet, hogy elhagyod, és gyűlölt valál, és senki rajtad át nem ment, örökké való ékességé teszlek, és gyönyörűségé nemzetségről nemzetségre. Rész helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és elöljáróiddá az igazságot. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsősége. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Napod nem megy többé alá, és holdat sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. És néped mindig az lesz, és a földet mindörökké bírják, plántáláson vesző szála ők, kezei munkája dicsőségemre. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas népé. Én az Úr, idején hamar megteszem ezt.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked ezért a mai napért, hogy ilyen szép időre virasztottál fel bennünket, és összegyűjtöttél a te házadba, hogy hallhassuk a te igédet, és épülhessünk azáltal. Az a vágy tölti el a szívünket, atyánk, hogy szólíts meg bennünket egyen-egyenként, hadd lehessünk a te világosságodban, hadd lehessünk a te világosságod részesei, és mutasd meg az életünkben, ami még hiányosság, ami még hanyisság, ami nem kedves előtted, hogy tisztíthass bennünket ezen a mai napon is. Így kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, hadd tudja elmondani azt az üzenetet, amit rábíztál, és nyisd meg a füleinket, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink, hogy ne terheljenek le az élet gondjai, hanem tudjunk most egyedül rád figyelni, és közösségben lenni veled. Amen.
Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 13. részéből, a 13. rész 11. versétől a 14. versig terjedő ige szakaszból. Ezt pedig cselekedjétek tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára sokan átéltünk már olyan helyzetet, amikor éjszakai álmunkban valamilyen rém álom vagy rémkép gyötört, tudatosítottuk magunkban, hogy ez mégiscsak egy álom, és valahogy felébresztettük magunkat ebből a rossz álomból. Aztán biztosan átéltünk már olyan helyzetet is, hogy az álom annyira valóságosnak tűnt, hogy amikor felébredtünk, azt gondoltuk, hogy az az esemény, amit az álomban láttunk, az valóság, az meg is történt. Vannak olyanok is, akik annyira mélyen el tudnak aludni, bele tudnak merülni az álomba, az alvásba, hogy ahogy a mondás is tartja, ágyút is el lehetne sütni mellettük, akkor sem ébrednének fel. Sok fajta és féle tapasztalatunk van a hétköznapi életben az álommal, az alvással és az ébrenléttel kapcsolatban, és ezt az egyszerű hétköznapi tapasztalatot, ezt az egyszerű képet használja Pál apostol arra, hogy lelkileg felébresszen bennünket, és egy nagyon fontos üzenetet a szívünkre helyezzen. Hiszen tudjuk azt, hogy nem csak fizikálisan lehet álomban lenni és aludni, hanem lelkileg is lehet mély álomba zuhanni. Megdöbbentő, hogy az ókori embernek a gondolkodás módjában mennyire közel állt egymáshoz az alvás és a halálnak a képe, valósága, gondolata. Emlékezzünk csak Jézus halott feltámasztási csodáira, akár Jairus lánya esetében, akár Lázár esetében, amikor ezeknek a haláláról beszél Jézus, az alvás szóval írja le a görög nyelv ezt. Vajon miért állhat ilyen közel egymáshoz ez a két valóság, az álom és a halál? Mi jellemző arra, aki fizikális értelemben alszik? Azt fogjuk látni, hogy ezek az igazságok, amik a fizikális alvásra jellemzőek, jellemzőek ugyanígy a lelki alvásra is. Először is, aki fizikálisan álomba merül vagy alszik, az érzéketlen a külvilág felé. Nem tudja, hogy mi van, mi folyik körülötte, bizonyos hangokra, eseményekre nem reagál semmilyen módon. Aztán amit az álmában lát az alvó ember, azt teljesen reálisnak, valóságosnak gondolja, azt érzékeli valóságnak, amit álmában lát. És a harmadik, ami jellemző az alvó emberre, mivel nem tudja, hogy mi történik körülötte, ezért nem csak, hogy érzéketlen a külvilág felé, hanem védtelen is a külvilágból érkező esetleges támadásokkal szemben. Ugyanezek elmondhatók a lelkileg alvó emberről is. Csak hogy aki a bűn halálos álmába merült bele, az nem pusztán a fizikális halált kell megtapasztalja, hanem az örök halált is. Ezért ébrezget bennünket Pál apostol szavaival Isten. Mert az Úr nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Három gondolatot kell tehát megvizsgálnunk a felolvasott ige alapján. Miből kell felébrednünk, miért és hogyan kell felébrednünk, és minek kell következnie az ébredés után. Ezekre a kérdésekre keressük a választ Isten szent lelkének segítségű hívásával. Először is miből kell felébrednünk? Aki belemerül egy-egy bűn halálos álmába, az, ahogy az előbb elmondott felsorolásban láthattuk, először is érzéketlenné válik. A lelkileg alvó ember is érzéketlen a külvilággal szemben, leginkább pedig Istentől érkező külső ingerekkel szemben. Azaz a lelkileg alvó, bűnben megkötözött ember nem figyel oda az Isten igéjére, nem szól hozzá az olvasott ige, nem szól hozzá a hallgatott ige. Az ilyen ember egy idő után annyira megkeményedik a maga bűnében, hogy inthetetlenné válik, meglévén arról győződve, hogy neki van igaza, nem hallgat sem az Úr, sem a testvér szavára, intésére, figyelmeztetésére, ami szeretetből és óvásból fakad. Megkeményíti a szívét az ilyen ember Istennel szemben, és minden tőle jövő szó csak falra hány borsó. De ugyanúgy nem csak Istenre és az Istentől jövő gondolatokra érzéketlen, hanem érzéketlen a másik ember felé is. Érzéketlen a másik ember problémájára és gondjára, nem érdekli igazán, hogy mi folyik körülötte, csak maga körül forog, magával van eltelve. Azt látjuk tehát, hogy a lelkileg alvó ember nem csak Istenre, hanem környezetére nézve is érzéketlen. Azután a bűn álmába belemerülő ember azt gondolja valóságnak, amit a sátán a szeme elé vetít. Meg van győződve róla, hogy csak ő látja jól a dolgokat, és csak az a valóság, amit ő lát. Aki pedig figyelmeztetni próbálja, arra egyből rásüti a bélyeget, hogy az ítélkező, az törvényeskedő, vagy csak azért teszi, mert úgymond savanyú a szőlő, és bezzeg nekem erre van szabadságom, neked nincs. Nem kell ezt olyan véresen komolyan venni, ezt a kereszténységet, vagy én így gyakorlom a hitemet. És ehhez hasonló válaszok születhetnek. Sokan a hamis üdvbizonyosságuk, a maguk választott, a hamis istentisztelet álmában vegetálnak, és nem értik, hogy közben miért nem fejlődik a hívő életük, miért nem haladnak előre a keskeny úton, vagy miért nem terem gyümölcsöt az életük. A sátán elhiteti velük, hogy a bűn az természetes, az normális, az szükséges, az az élet része, vagy éppen gyönyörűséges, és mivel mindenki ezt teszi, ezért kívánatos is. Így a bűn álmában lévő ember lassan képtelen lesz különbséget tenni álom és valóság, jó és rossz, élet és halál között. Végül inkább választja a sátán által vetített halálos álomvilágot, és elfeledkezik róla, hogy a valóság egyedül Krisztusé, ahogy Pál apostol szintén írja a Kolossé levélben. Végül a lelkileg alvó emberre is az jellemző, ami a fizikálisan álomba merültre, nem tudván mi zajlik körülötte, a ráleselkedő veszélyt sem érzékeli. Ahogy sok embert és nagyságot a világ történelemben uralkodót és királyt álmában öltek meg az ellenfelei, ugyanígy a bűn álmába merült emberre is örök pusztulás vár, hogyha ebben marad, ha nem ébred fel, ha nem tér meg. Az ilyen ember nem veszi észre, hogy a sátán által csillogó külsőbe csomagolt élvezetben halálos méreg van elrejtve. Nem látja, hogy az, aki úgymond jót akar neki, az tulajdonképpen az életére tör. Annyira leköti az álomkép, hogy nem veszi észre a mögötte rejlő halálos valóságot, a sátán igazi célját, ami nem csak az, hogy az ember boldogtalanná tegye itt a földön, hanem azt, hogy a földön is, és a mennyben is, vagyis az örökké valóságban is el akarja szakítani az embert Istentől. Olyan sokszor a sátán hasonlóan értékes és jó dolgokat tesz, vagy jónak tűnő dolgokat tesz elénk, amik mögött ott van az ő csapdája, az ő halálos mérge, aminek a célja, hogy elpusztítson. Hallottam egyszer egy igehirdetésben, hogy egyes vidékeken úgy fogják meg a környéken garázdálkodó farkast, hogy fognak egy tört vagy egy kést, annak a pengéjét belemártják valamilyen állatnak a vérébe, és télen, amikor leesik a hó, akkor szépen leteszik a hóba a markolatánál fogva a tört, úgy, hogy csak a véres penge áll ki belőle. A vér szagra persze, hogy oda jön a farkas vagy a farkasok, és hát azt gondolják, hogy micsoda csemege van itt nekik kitéve, elkezdik nyalogatni a véres tört, és addig-addig nyalogatják, még nem veszik észre, hogy már szétvágták a nyelvüket, és szépen lassan elvéreznek. És lehet, hogy nagyon brutális ez a kép, de azért használtam ezt, hogy érezzük és lássuk, hogy a sátán ennyire következetesen, ennyire céltudatosan akar bennünket elpusztítani, és sokszor ennyire valóságos az ő csapdája, ennyire kívánatosnak tűnik az, ami mögött a halál van. A bűn lelki álmában talán az a legsúlyosabb állapot, amikor az ember számára már természetes a bűn. Amikor már fel sem tűnik, és mint a levegő az ember életének a részévé válik. Ilyenkor a legpusztítóbb a bűn halálos álma. Egyes feljegyzések szerint Napóleont is így távolították el az élők sorából, hogy amikor Szent Ilona szigetére vitték számüzetésbe, akkor a falra festett díszítésekbe, vagy a tapéta ragasztóba arzént kevertek. És minden nap a levegővel együtt a szobájában beszívta ezt a mérgező anyagot, egy ideig természetes volt számára, vagy immunis volt rá, de amikor növelték ennek a méregnek az adagját, akkor már halálossá vált számára. Na, ha a levegővel együtt úgymond természetesnek tűnt, és belélegezte, mégis a halálát okozta, és 1821-ben viszonylag fiatalon halt meg. Mivel látjuk, hogy ilyen alattomos a bűn alvása, és ismerjük a sátán hazugsággal kivitelezett emberölő szándékait, még komolyabban kell vennünk Pál apostolnak a figyelmeztetését, ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mivel indokolja ezt a felszólítást az apostol? Azt olvassuk az igében, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Arra figyelmeztet ez az ige bennünket, hogy a hívő ember is elalhat egy-egy bűnben, de nem muszáj ebben maradnia. Fel lehet és fel is kell ébrednünk, és meg is térhetünk, és meg is kell térnünk ezekből a bűneinkből. Miért? Mit jelent, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk? Vannak olyanok, akik tévesen úgy értelmezik ezt az igét, hogy lám-lám, lelki álomba merülve is lehet fejlődni a hitben, lehet közelebb kerülni az üdvösséghez úgy, hogy nem vallunk meg, nem teszünk le és nem bánunk meg bűnöket, lehet így is keresztény életet élni. De ez egyáltalán nem erről szól. Egyszerűen Pál apostol egy határozott figyelmeztetést ad a hívőknek, hogy ne legyen természetes számukra a bűn alvása, ne merüljünk lelki alvásba, hanem járjunk a megszentelődés útján, mert minden nap közelebb kerülünk Jézus visszajövetelének napjához, az utolsó ítélethez. Azaz, itt nem a bűn alvása közben történő lelki fejlődésről, közeledésről, hanem egyszerűen időbeli közeledésről szól az apostol, mivel minden nappal, ami eltelik az életünkből, közelebb kerülünk Jézus visszajövetelének napjához. És ezzel nem a lelkünket kenegetni akarja az apostol, hanem figyelmeztetni akar, hogy a megtérésünkhöz képest minden nappal közelebb kerülünk az Úr Jézus visszajöveteléhez. De az a kérdés, hogy az időbeli közeledés, az vajon lelki közeledést is jelente az életünkben. Ott tart-e a hívő életünk, ott tart-e a keresztény életünk, ahol tartania kellene. 1-2 év, 5-10 év vagy évtizedek Jézussal való járása után. Vagy csak kronológiailag közeledünk Jézus visszajöveteléhez minden nappal, és a lelkünk, a szívünk lehet, hogy nagyon meg van keményedve, hogy nagyon el van távolodva az Úrtól. Azt kell látnunk tehát, kedves testvéreim, hogyha meg akarunk újulni, ha közelebb akarunk kerülni Istenhez, akkor ennek az első lépése az, hogy fel kell ébredni a bűn álmából. Az első lépés a megújuláshoz az ébredés. És nem véletlenül használom ezt a szót, mert hívő körökben gyakran beszédtéma, gyakran imatéma az ébredés. Sokan imádkoznak, sokan böjtölnek az ébredésért, és látszólag úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Talán azért nem, mert nem jó az irány, mert tévesen értelmezik sokan az ébredést. Azt gondolják, hogy a lelki ébredés az nem más, mint amikor sok nem hívő ember egyszer csak megtér, bűnbánatot tart, odafordul az Úr Jézushoz, és tömegek válnak keresztjénné. Azt kell látnunk mégis, hogy az ébredés nem erről szól, az ébredésnek ez az előbb említett dolog csak a következménye, hiszen magvetés nélkül nincs gyümölcstermés. A magvetés pedig az, hogyha a hívő emberek ébrednek fel. Ez az első lépés. Addig nem fognak megtérni a környezetünkben, a családunkban, a szomszédaink, a barátaink, az ismerőseink, amíg mi magunk fel nem ébredünk a lelki alvásból, a bűn álmából. Az ébredés tehát nem más, mint már megtért, de egy-egy meg nem vallott, el nem hagyott bűn miatt lelki alvásba merült hívők ráébrednek nyomorult állapotukra, amikor már nem akarnak alkut kötni a sátánnal, nem akarnak kiegyezni a bűnnel. Amikor rádöbbennek, hogy a természetessé szokássá vált bűn miatt örömtelen és gyümölcstelen az életük, ezért nem szól az ige, ezért nem tudnak élő közösségben lenni Istennel. Amikor a hívők ráébrednek, hogy Isten nem arra rendelte őket, hogy a világhoz térjenek, a világhoz idomuljanak, hanem arra rendelte őket, hogy a világ térjen hozzájuk, és rajtuk keresztül az élő Istenhez. amikor pedig egy-egy hívő erre nem csak ráébred, nem csak tudja, hanem kész változtatni is, és elkezd cselekedni, ez a lelki ébredés. Ennek pedig az első lépése a bűnnek a meglátása. Azonban nem elég látni a bűnt, látni azt, ami megkötözi az életünket, ami lelki alvásba taszít, a bűnt meg kell vallani, meg kell bánni, és ami nagyon fontos, a bűnt el is kell hagyni. Azaz nem csak a bűnnek a büntetésétől, vagy a következményétől kell félnie a hívő embernek, hanem a bűntől magától is, mert hiszen a bűn nem más, mint egy olyan dolog, ami elválasztja Istentől, ami megszakítja a vele való életközösséget. Végül meg kell látnunk, hogy nem csak a bűntől kell elkülönülnünk, hanem Isten számára magunkat is el kell különítenünk. Nem csak a bűntől kell elzárkóznunk, hanem oda kell menekülnünk az élő Istenhez, és ragaszkodni a vele való naponkénti közösséghez. Ez az Isten számára elkülönített lét, ez a megszentelődés. Amikor tagjainkat, vágyainkat, gondolatainkat, tetteinket, értelmünket, érzelmünket, szavainkat, mindenünket oda szenteljük Istennek, amit eddig a bűn szolgálatába állítottunk, azt mondjuk, hogy mostantól kezdve azt akarjuk, hogy az élő Isten szolgálja, és az élő Isten rendelkezzen az időmmel, az erőmmel, a pénzemmel, a szeretetemmel, a tagjaimmal, a gondolataimmal, a vágyaimmal, az egész életemmel. Amikor pedig sok hívő ember ébred rá, hogy bűnösen nem lehet keresztény életet élni, amikor sokan ébrednek rá, hogy minket szentségre hívott el Isten, és így elkezdünk hiteles keresztény életet élni, akkor fogják majd az emberek felkapni a fejüket. Ja, hogy ez a kereszténység, hogy ilyen a keresztény élet, hogy a nehézségek és a nyomorúságok között is van békesség, van öröm, ezek az emberek tudják szeretni egymást feltétel nélkül, hogy ilyen gyümölcsei vannak a hiteles keresztény életnek, akkor én is keresztény akarok lenni. Akkor én is akarok ilyen békességet, ilyen örömöt, ilyen szeretetet, és én is akarok örök életet. De ehhez nekünk kell elkezdeni, kedves testvéreim, hitelesen élni, ehhez először nekünk kell felébredni, és követni következetesen Jézus Krisztust, hogy aztán az emberek látva a mi gyümölcseinket, látva a mi életünket, megkívánják a keresztény életet, és közeledni akarjanak Jézus Krisztushoz, el akarjanak jutni a vele való személyes közösségre. Ahhoz tehát, hogy valakit új életre segítsünk, ahhoz, hogy valakit elvezessünk az Úr Jézus Krisztushoz, először nekünk kell megújulnunk a vele való közösségben. Nekünk kell, ahogy az ige mondja, tiszta kezeket felemelnünk, bűntől megtisztulva, megszentelődve, oda szánva az életünket Jézusnak. A fizikális életben annyira természetes, hogy egy-egy orvos a műtét előtt bemosakszik, vagy egy gyermeket nem lehet bemosakodás nélkül az élők sorába a világra segíteni, akkor miért gondolják sokan azt, hogy a lelki születés, az újjászületés az lehetséges volna bemosakodás, lelki bemosakodás nélkül? Nem engedi Isten azt. Isten először azt akarja, hogy megtisztuljon, megújuljon az életünk, és akkor majd ad gyümölcsöket, akkor majd ad lehetőséget a bizonyságtételre, ad lehetőséget arra, hogy embereket hozzá vezessünk, hogy elsegítsünk az ő szent lelke által a megtérésre. De ahhoz először is be kell mosakodnunk lelkileg, meg kell tisztulnunk a bűneinkből, és fel kell ébrednünk a lelki alvásból. A bűnbánat szükségessége és a megszentelődésben való előrehaladás mellett még egy dologra kell ráébredni a bűn álmából felocsúdó hívő embernek. Mégpedig arra, hogy csak Krisztus közelében tud tiszta maradni, csak ránézve, csak vele betöltekezve, benne gyönyörködve tud nemet mondani a bűnre, és csak Krisztus közelében maradva tud hiteles és boldog keresztény életet élni. Ez az, amit Pál apostol a textusként felolvasott ige szakaszban egy következő képpel ír le. Azt látjuk, hogy ahogy a sötétségnek, a világosságnak, az éjszakának és a nappalnak, vagy az álomnak és az ébrenlétnek megvannak a jellemzői, tulajdonságai, ugyanúgy megvannak ezeknek az időknek a megfelelő viselkedési formák és viseletek is. Ugye, ha a hétköznapi életünkre gondolunk, tudjuk azt, hogy egészen másfajta ruházatban vagyunk a munkahelyünkön, vagy egy-egy ünnepi alkalmon, vagy éppen otthon, amikor a szabadidőnket töltjük, vagy este lefekvéskor. Nyilván egyikünk sem megy abban az öltözékben dolgozni, amiben este aludt, sem nem bújik be a habos-babos ágyba a munkaruhájában. Ezt a hétköznapi tapasztalatot ülteti át Pál apostol, hogy leírjon egy lelki valóságot. Ha már valaki úgymond felkelt, és meglátta, hogy elérkezett az idő a cselekvésre, akkor az ennek megfelelően fog felöltözködni. Lelki értelemben egy nagy átöltözésnek kell a hívő ember életében végbe mennie, aki már felébredt a bűn álmából. Le kell vetnie a sötétség cselekedeteit, a sötétség gyümölcstelen cselekedeteit, amit egy helyen így mond az apostol. Ezek azok a régi óemberi szokások és bűnök, amelyek megkötözik az ember életét, és amelyek a sötétségre, a lelki sötétségre jellemzőek, és fel kell ölteni az új embert, fel kell ölteni Krisztust. Azonban azt látjuk, hogy nem elég pusztán a bűnvallás önmagában levetkezése az óembernek, mert akkor az ember olyan, mintha a hétköznapi munkájára készülve levenné az esti öltözékét, pizsamáját, hálóingét, megmosakodna és elindulna munkába, csak éppen előtte nem öltözött fel. Nyilván ezért mondja az apostol, hogy a bűnbánat és a bűnvallás után Krisztust magát kell felöltöznie a felébredt embernek. Mit jelent ez? Mit jelent Krisztust felöltözni? Azt jelenti, hogy Jézussal olyan szoros közösségben kell lennünk, mint amennyire szorosan hozzánk illeszkedik a ruházatunk. Azért használja Pál apostol ezt a képet, mert annyira szemléletes, annyira természetes és hétköznapi, hogy minden nap felöltözünk a nappali öltözékünkbe, és az, ahogy a ruhánk illeszkedik a testünkhöz, úgy kell illeszkednünk nekünk is Jézus Krisztushoz, úgy kell szoros közösségben lennünk vele. Ennyire természetesnek kell lennie a Jézussal való szeretet kapcsolatunknak, mint amilyen természetes része az életünknek a ruha és a reggeli felöltözés. És ahogy olvashattuk és hallhattuk a lekcióban is, ékességünk már nem a világi ékszer lesz, nem a világi csillogás, nem a saját képességeink, ügyességünk, értelmünk, gazdagságunk, hanem ékességünk már Isten lesz. A felébredt embernek, a bűnbánatot tartó embernek, aki Krisztusba öltözködik, aki Krisztust követi, aki hozzáigazítja az életét, az ékessége már maga az élő Isten lesz. A hívő ember ráébredvén, hogy Jézus nélkül nem is él, ahogy mondja az énekünk, ő rá vágyik, ő vele akar már betöltekezni. Tudja, hogy az igazi békessége, az igazi öröme itt a földön és a mennyben is egyedül Jézus Krisztus. És tudja azt is, hogy Jézus nélkül nem élhet. Élet szükséglete, lét szükséglete naponként a Jézussal való közösség. Ugyanúgy, mint ahogy az űrhajósnak élet szükséglete az, hogy a szkafanderbe öltözzön, mert ha azon kívül van, elpusztul, ugyanilyen élet szükséglete kell a hívő embernek legyen a Jézussal való kapcsolat. Jézussal betöltekezve és Jézust követve már védve leszünk a sátán kísértéseivel szemben, amelyek a kívánságainkat akarják manipulálni. Erről beszél az apostol, és erre figyelmeztet az ige szakasz végén, ne tápláljátok a testet a kívánságra. Hogyan lehetséges ez? Csak úgy tudjuk legyőzni ezeket a kísértéseket, hogyha meglátjuk, hogy milyen értéket kínál nekünk az Úr Jézus. Csak akkor tudunk nemet mondani a világ csábítására, ha megismertük Jézust a maga valójában, a maga teljességében, és ha ez így van, ha látjuk őt színről színre, akkor már csak legyintünk a sátán paktum kísérleteire, mert az Úr Jézus annyival többet tud adni, mint a világ. Ezt viszont csak úgy tudjuk elérni, hogyha megismerjük Jézust személyesen. És minél jobban megismerjük őt, annál jobban fogjuk értékelni, annál jobban fogjuk tudni szeretni, és annál könnyebben tudunk majd nemet mondani a világra. Ahogy ő maga mondja a főpapi imájában, hogy maga az örök élet az ő megismerése. Ezt mondja János evangélium a 17. részében, a 3. versben, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Törekedjünk erre, kedves testvéreim, hogy megismerjük Jézust a maga gazdagságában, a maga dicsőségében, szentségében, hatalmában és szeretetében, és adja Isten, hogy őt megismerve, vele betöltekezve, teljes, boldog és hiteles keresztény életet éljünk, felébredve és megszabadulva a bűn álmából. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te élő igédet, köszönjük, hogy most is ébrezgetsz bennünket. Köszönjük, hogy így a nyári szabadságok idején, amikor talán az ember hajlamosabb elpuhulni, elkényelmesedni, jobban belemerülni a földi hívságokba, a világ csábításába. Köszönjük, hogy te nem akarod azt, hogy elaludjunk a mi bűneinkben. Köszönjük, hogy ébrezgetsz bennünket, hogy a lelki alvásból, a bűn álmából végre felébredjünk. Hogy meglássuk azt, hogy lehet teljes és boldog keresztény életet élni veled, és hogy valóban működik a kereszténység. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy te adj nekünk valóban lelkilátást, hogy meglássuk a saját életünkben egyen-egyenként, mik azok a területek, ahol még a bűn van hatalmon, mik azok a bűnök, amik talán megkötöznek, amelyek akadályoznak abban, hogy szabadok legyünk, hogy boldogan élhessünk neked és veled. Add, hogy ne csak meglássuk a bűnt, hanem tudjuk azt őszintén megbánni és elhagyni is. És add, hogy valóban tudjuk megismerni a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Tudjunk vele úgy betöltekezni, hogy valóban ne tudjon semmi mást kínálni már a sátán, a világ, ami kívánatos számunkra, mert annyira megelégettünk az Úr Jézusban. Add, hogy ennek a boldog örömét megtapasztalhassuk minden nap. És add, hogy tudjunk törekedni minden nap újra és újra a vele való közösségre, az ő jobb megismerésére. És add, hogy olyan életet élhessünk, ami gyümölcsöző, ami Krisztusból merít, ami Krisztusra mutat, ami vonzóvá teszi őt és a kereszténységet a nem hívők számára. Add, hogy ilyen életet élve, valóban felébredve és megújulva tudjunk lelkeket menteni a te országodra és hozzád vezetni embereket. De tudjuk, mennyei Atyánk, hogy ennek az első lépése az, hogy mi magunk újuljunk meg, erősödjünk meg és tisztuljunk meg a veled való közösségben. Kérünk így, Istenünk, te áldj meg bennünket, te jöjj velünk életünk útján továbbra is. Te áld meg a mi szeretteinket, a mi családjainkat. Imádkozunk a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást. Imádkozunk a betegekért, hogy te adj nekik gyógyulást. Hozzuk eléd mindazokat, akik úton vannak, hogy te őrizd őket útjaikon. Te áld meg valóban a mi nyarunkat, add, hogy legyen benne pihenés, elcsendesedés, testi-lelki feltöltődés, és add, hogy egy pillanatra se felejtsük el a pihenés, az üdülés közben sem, hogy mi hozzád tartozunk, hogy nálad nélkül, Úr Jézus, nem is élünk, és hogy te vagy nem csak az örök élet, hanem a földi élet és a földi boldogság is a számunkra. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünk egész közösségét, te adj megtéréseket, megújulást, adj valóban lelki ébredést a mi magyar nemzetünknek és egyházunknak is, és kérünk téged, hogy ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, légy bátor és erős, és kezdj hozzá, Semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik. Amen.